mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Március 31-én hétfő reggel, 8 óra 10 perckor.
Igen, arról azt szeretnék mesélni, hogy az a kézjel, amint te most megdöbbentél, arról onnan eredeztethető, hogy az angol íjászoknak a 100 éves háborúba levágták az ujjait, ha elkapták, annyira tűjösek.
Te kávézni voltál odalán?
Igen.
Na.
Annyira szóval bírom, hogy a stábtagjai hogy reagálnak arra, hogy én kávézni megyek. For your info, kedves hallgatók, én nem kávézom.
Igen. Ez egy különös hatást gyakorol.
Akkor az különös hatást gyakorol, és ettől minden kedves műsorvezető társ meglehetősen fáradtan dől bele a saját kardjába.
Hát most igen, is mert tudja jól, hogy innentől neki reszeltek már, mint a kedves társnak, és nagyon nehezen fog befurakodni
bármilyen. Igen, de csak 9 óráig, mert addigra a megfigyelések szerint kipukkadok, és utána megint ugye fel kell.
Tényleg ez egy létező jelenség, hogy elkezd a vége felé csendben beszundikálni András, mert hogy addigra kifogy a szufla, de majd meglátjuk, ez most hogy lesz.
Ez a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án, Gede Balázssal.
Én mondtam, hogy a Mihálovics Andrással, igen, de elmondom még egyszer, ha tudják a kedves hallgatók.
0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez tessék megszórni bennünket üzenetekkel, kritikákkal, óhajokkal, panaszokkal. Na, de addig mi tartalmat szolgáltatunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Folytatjuk további kalandozásainkat Ázsiában, az erős GDP és HDI növekedési országokban. Most Vietnám kerül terítékre, ami azért is jó, mert valahogy amikor ázsiázunk, akkor Vietnám az ott csendben meghúzódik, és viszonylag kevés szó
pedig,
esik róluk.
Pedig mit adtak nekünk a vietnámiak? A vietnámi papucsot, ugye?
Meg a balzsamot.
Tényleg.
Az meg volt? Az a nagyon meg. Mentolos.
Van még az?
Van valahol csak láttam, kínai és még a kiszerelés. És nem. És a kiszerelés is ugye az a kis piros tégely, amiből azt a barna cuccot kellett. Azt hiszem, édesem, talán fájásra használt így a halándék.
Be kellett a halándékodat,
igen.
Na, de sokkal rosszabb lett mindenkinek. Kivéve annak, aki magára kent.
Van itt egyéb is azért, hogyha a vietnámi gazdaságot boncolgatjuk, ebben segít Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nos.
Abszolút így. Igen.
Neked hát is megvolt a vietnámi balzsa.
Valószínű.
Igen, hát de azért vietnám túlépett ezen a balzsam és kavus története.
Megnyugodtunk.
Elég gyorsan. Egyébként ugye nézzük ezeket a fejlődő országokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy Vietnám az egyetlen olyan, amelyik óriási potenciállal rendelkezik. Szóval nézzük a többit, Tajikisztán és így tovább, ahol tényleg születnek eredmények, és ezek mindenképpen figyelemre méltóak, de ha ország szinten nézzük, vagy egyáltalán a tartóságát és a jelentőségét, akkor Vietnám abszolút élvonalbeli. Azért mondok néhány ilyen kiinduló adatot, amiből lehet következtetni arra, hogy egyáltalán mi történt, és mi várható. Tehát ugye a sarokparaméterei meglegyenek, ez egy 100 milliós ország, de gyakorlatilag a növekedése az nagyon az 50-es években talán 20 millióan voltak, tehát hogy 30 millióan. Tehát azért úgy a népesség növekedést el tudjuk képzelni, milyen nagyságrendű volt. A területe az 330 ezer négyzetkilométer, ami ugye Magyarországnak durván a háromszorosa, de ez földrajzilag egy olyan elrendezésben valósul meg, ami elég szokatlan. Tehát hogyha Vietnámot el akarjuk helyezni a térképen, akkor Kínától nyugatra kell mennünk, közvetlen szomszédja Kína, nyugatról, keletről és északról. Laosz van nyugatról nagyjából, de ez egy 1800 km hosszú partszakkal rendelkező ország, tehát az indokínai félszigetnek tulajdonképpen a keleti oldalát és a déli oldalát övezi. Fölötte van Kambodzsa, Tájföld, és hát gyakorlatilag ebben a környezetben működik. Tehát ez egy nagyon hosszú logisztikailag közlekedésben is egy ilyen, ilyen földnyelvet, vagy egy ilyen szísza, ilyen szavakszerű elrendezést képzeljünk el. De ezen a területen van a világ harmadik legnagyobb bauxit készlete, első Guinea, a második Ausztrália, csak úgy értsük, a világ második legnagyobb ritkaföldkém készlete, az első Kína, itt termelik egyébként a világ második legnagyobb mennyiségű rizsét, tehát elképesztő, ami itt folyik, tehát én nekem mindig az volt, hogy amikor korábban ugye nézegettük, hogy Vietnám persze kis ország, meg szocialista ország, meg biztos lesz vele valami, hát nagyon lett vele valami.
Igen.
És rettenetesen futnak fölfele. Most a világon egyébként, hogy lássuk, ők a GDP rankingben, tehát a besorolásban a világon a 34-ek, népességben a világon a 16-ak, tehát ez a 100 millió, ez arra elég, ez egy komoly többen vannak, mint a németek, tehát ilyen szempontból meghaladják a EU-s tagországoknak, tehát a legnagyobb EU-s tagországokat, és a GDP-ük egyébként most már kétszeresen magyar GDP-nek összességében. Tehát és akkor nem beszéltünk még arról, hogy mi mindenjük van, mert van még olajuk is, tehát a olajba is elég jól kezdtek nekivágni, tehát ott is azt hiszem top 30-as játékosok. Tehát úgy tűnik, hogy itt hull az áldás Vietnámra, de ezt annak ére, hogy egy érdekes forma, mert ők vietnámi szocialista köztársaság, azért ezt nem ezt az észak-koreai utat választották, hanem egy sokkal lukratívabb utat, ami úgy tűnik, hogy nagyon közel áll a kínai úthoz.
Na, ezt akartam kérdezni, igen, mert az valahol működő módon, bár nyilván kifogásolható egy elemében, de ez a szocialista kapitalista berendezkedésnek az elegye, ez ott azért működik.
Azt nem mondom, hogy egy mini Kína, csak kicsit rebutolva, később indítva, de egyébként a földrajzi fekvése okán is nagyon sok a kínai eredetű, tehát a kínai befolyás, tehát ez egy ilyen, ezen a környéken ez abszolút normális. Tehát ez ilyen szempontból működik. És ugye azt látjuk, hogy ez, amiért ők bekerültek az adásba, az a HD és a GDP növekedés, az, hogy a GDP-ük az masszívan tartósan 5% fölötti, kivéve a Covid éveket, de gyakorlatilag az attól eltekintve minden nagyon szép és jó.
Na de figyelj, például nekem van egy friss adatom 2024-ről, 7% fölötti GDP növekedés produkáltak.
Hát ezt mondom, hogy igazából itt most úgy néz ki, hogy valami elindult elég szépen, majd fogjuk látni az egyes lábait, de és ami miatt itt van, ők a HD-ba is, tehát a Human Development Indexbe is nagyot mentek, mert 30 év alatt megduplázták, hát a várható élettartamuk hölgyeknél már 80,9%, ez több, mint a miénk, ami 79. 71,5 a férfiaknál, itt azért lőjünk jobbak vagyunk, mert 73. De gyakorlatilag 5 év alatt, például 2000 és 2005 között a főiskoláik számát megduplázták, tehát oktatásban is nagyon sokat mentek. Ugye a HD-nek van a várható élettartom, az egyfőre jutó jövedelem, és, illetve hát a jólét, úgymond, és a oktatás. És mind a háromban nagyon nagy léptek előre. Tehát úgy néz ki, hogy ez működik, és a lakosság is növek, hogy beszéltük. Tehát ami az érdekes, mert évi majdnem 0,6%-os növekedésben vannak, ami ennél a méretnél azért ez nem kicsi. Tehát, és ami például az ő modernségüket jelzi, a lakosság 85%-a smartphone-t használ, és a 4G lefedettségük, a 4G, tehát az már 90-100%-os, ez egyébként a világon is viszonylag elő van, és úgy néz ki, az 5G se fog nagyon megakadni. Tehát ez a listermelő papucs világból érkező ország jelen pillanatban, Ho Chi Minh városban, ami a volt Saigon, az gyakorlatilag technológiai hubbá próbál előre lépni.
Igen, és mi után? Hát úgy, hogy hogy két pusztító háborút is átéltek az 50-es és a 70-es évek között. Ugye először a franciákat, majdnem csúnyát mondtam, verték ki az országból, aztán meg ugye a világhatalom Egyesült Államokat késztették meg hátrálásra, és hát nyilván mind a két fél mindent megtett, hogy lerombolja az országot, tehát hogy innen azért fölállni, ugye hát az nem volt kis teljesítmény.
Igazából itt ez a kommunista forradalom vagy változás, ez három lépcsőben volt már az első, amikor tehát ez is egy francia gyarmat voltak 1867-től, de ez igazából a déli vidékre vonatkozott elsődlegesen, ezért Saigon az egy ilyen romantikus francia hely. Egyébként a Miss Saigon musicalt is Claude Schönberg, egy francia zeneszerző írta, ami egyébként elég sikeres musical volt, mert több mint 35 millióval látták, tehát igen sikeres ilyen nosztalgia musical.
És de mit adtak azt, még nekünk a vietnámiak? Ezt a kántorta, tudom, a fólevest?
Ja, igen.
Ami megint francia eredetű.
Abszolút, és a 60-as évektől van csak, tehát nem egy ősi vietnámi.
Egyébként a konyhájuk emiatt szerintem roppant változatos lehet, én nem jártam arra, de a lényeg az, hogy a franciák után ugye a második világháborúban 40-ben a japánok elfogadták, és a kommunista mozgalmak ekkor indultak meg erősebben, ami aztán 46-tól jött, ahogy mondtad, az első indokínai háború, aminek a végén 54-ben a franciák kivonultak. Tehát gyakorlatilag, de ott az ország ketté szakad, ez az észak-déli rész. Északon van Hanoi, az volt ugye a kommunista befolyás, Kína jó voltából hátteréből, a déli volt még úgymond a nyugati befolyású, és ez alapozta meg a második indokíniai háborút, ami 1964-től az, ami az USA részvételével, amiben belépett, 75-ig tartott, és hát nagyon sok, tehát tényleg egy nagyon komoly háború volt. Azt hiszem az áldozatok száma azért így csak 50 ezer körül volt, vagy 150 ezer sérült, szóval, de közel 300 ezer áldozat volt a második világháborúnak, itt azért vannak olyan számok, amikhez képest ez a háború azért jelentős volt, de ettől függetlenül ezzel jött létre egyesítéssel 1976-ban a vietnámi szocialista köztársaság, amiről ma beszélünk, és ők tulajdonképpen a nevükben is szocialista köztársaság, tehát Kínával együtt ők, akik a világban egyedül ezt a igét hirdetik, de úgy tűnik, hogy gazdaságilag sikeresen, és hát ennek azért a társadalmi része is elég jól látható most iparban, ahogy látjuk, már az alapanyag vagy az ásványi kincs helyzetből kiindulva roppant színes az ország gazdasága. Tehát itt minden van, ha ránézünk a vietnámi exportérképre, akkor tényleg egy ilyen kisebb vietnámi piacot látunk. Egyébként Magyarországon a vietnámi közösség a sokszor összekeverése kerül a kínaival, mert ugye úgymond hasonlítanak, de itt nagyon sok vietnámi diák tanult, és
nekem is volt kettő évfolyam társam.
Így van, de azt mondják, hogy a közösség, aki itt maradt, vagy ide települt, az olyan 10 000 alatti, és főleg budapesti, de jelentősebb vietnámi vállalkozások is vannak ma már, de ami lényeges, hogy egy feldolgozó ország, tehát gyártásban, elektronikában, textilipar, élelmiszer, acélipar, faipar, turizmus, olajipar, szolgáltatások, szóval itt minden van. Egyébként Kínával pont emiatt a kapcsolat erős, az 5G technológiát is ők hozzák ide, de a lényeg az, hogy itt azért a növekedés nem egy lábú, tehát nagyon-nagyon sok lábú, és emiatt azért a lehetőségek elég jók. Sok a befektetés, tehát elektronikában például a Samsung nagyon sok mindent csinál, itt olcsó még azért a munkaerő, de ettől függetlenül azt kell látni, hogy az állami cégek részaránya viszonylag magas, tehát ők nem olyan privatizáltak, vagy nagyon elhúzódó. Tehát látszik azt, hogy ez egy ide be lehet jönni és lehet építeni, és itt jön be a kínai modell nagyjából, hogy lehet jönni, engedik, és ezt a modellt ők kezdik. Ők ezt később kezdték el, tehát jó 20 évvel később, de látjuk, hogy a modell ugyanígy sikeres. Tehát ez nagyon szépen működik, és hát a jó ég tudja, hogy ez meddig tud felfutni, de top 20-ba várják 2050-re ezt a gazdaságot. Tehát azért én úgy gondolom, hogy ez egyik, ezt azért Tadzsikisztánról nehéz lett volna elmondani. Tehát
Tök furcsa, itt, hogy ugyanannak a apropóján beszélünk Tadzsikisztáról, hogy GDP növekedés, meg HDI növekedés, és mégis mennyire különböző a két ország pályája. Csak azért, mert hogy ugye éppen más kontinensen. Hát, igen, már mondjuk meg ezek nem más kontinensen, úgyhogy most hülyeséget mondtam, de mindegy.
Nem, de végülis jönnek, most Ázsiában vagyunk, itt fog, jönnek még majd témák, de jövő héten mondjuk pont Románia lesz egy más a választás aspektusából, de mindegy. Én csak azt mondom, hogy ezeknél az országoknál minden relatív, mert ugye önmagukhoz képest mennyit fejlődtek, és ezért egy kicsi fejlődés is tud jelentős lenni a matematika nyelvén, és egy míg viszont itt Vietnámban az abszolút számok is magasak. Tehát itt ami a tracsikokra például nem volt jellemző, annak ellenére, hogy ők tényleg előre léptek, de százalékos mértékben, és az összeállítás százalékos növekedésen alapult. Ez Vietnám meg abszolút értékben is nagyon szépen menetel. És egyébként, ha ránézzük az adórendszerére, itt látszik, de amit elmondtunk az alapján, vagy beszéltünk, az alapján is látszik, hogy a növekedés nem az adókedvezmények indították be, hanem egyszerűen maga a népesség, egyébként nagyon jó a korfájuk is emiatt, tehát a népesség eloszlása az életkor szerint, hanem egyszerűen az a gazdagság és azok a lehetőségek, amik itt vannak, ezt az adórendszer valamilyen szinten gyakorlatilag ki is használja, tehát nem egy eladósodott ország, 33% a GDP arányos adósságuk, tehát ez abszolút jó, viszont az adórendszerük nem kellemetlen, tehát az áfájuk az 8-10%-os, itt volt nekik egy ilyen rövid távú kedvezményük 2% a COVID kapcsán, és ezt még lehet, hogy ilyen föntartják, de számoljunk 10%-os áfával. A társasági adójuk általános kulcsa 20%, egyes iparágokban ez fölmehet 50%-ig, például az olajiparban, vagy éppen a ritka földfém, szóval ami a bányaiparban, ők ezt elég komolyabban mérik, tehát itt is egy ilyen viszonylag differenciáltabb modell van. Vannak egyébként kedvezményes ipari zónáik is, tehát ez főleg délen van, Saigonban, tehát Saigon volt Saigon vagy Ho Chi Minh város az innovációs habjuk elsődlegesen, és itt ilyen ipari parkokkal, és itt meg egyébként az országban több ilyen ipari park van, ahol azért kedvezmények vannak, és az SZIA-juk az meg úgymond teljesen normális sávosan megy 5%-tól 35%-ig. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a társadalom ez viszonylag jól él. Engem meglepett egyébként, a közelmúltban volt az, hogy kivégeztek egy ingatlanosukat, aki, ha emlékeztek, azt hiszem valami nagy ingatlan csalást csinált, bankokat húzott le, nem tudom mi volt. Egy hölgy volt, milliárdos volt dollár nagyságrendben. Tehát itt állítólag ezt a fajta nagyon erős kiugrást ilyen fűnyíró elvel kezelik, hogy a hölgy ártatlan volt-e, vagy nem, azt, hogy nem sikerült kiderítenem, de a lényeg az, hogy eszem halálbüntetés lett a vége. Tehát itt azért itt se nőnek a fák az égig, de egy biztos, hogy a társadalomnak az általános jóléte az erősen érzékelhető. Én nem jártam arra, de akitől hallottam, hogy arra járt, az mind lelkes volt Vietnámtól. De ennek a gazdasági hátterét látva azt kell, hogy mondjam, hogy értem. És ha más nem, a turizmus is igen szépen fejlődik, szóval látjuk azt, hogy az egész ázsiai térségen belül ez a kis ország, ha csak a közvetlen környezetét nézzük, tehát Laos vagy Kambodzsát, biztos, hogy messze előzi őket. Tehát mindesetre nekem egy nagyon pozitív meglepetés volt abból a kis Vietnám aspektusból nézve, amit még a régi időkből hallottunk, hogy ez most már egy igen nagy Vietnám, és top 20-ra kandidáló ország a GDP szempontból, ami szerintem még azért a növekedésnek egy további ívét vetíti elő, amire szerintem figyelni fogunk.
Világos.
Oké, nagyon
köszönjük,
érdekes.
Izgalmas, igen, úgyhogy megyünk tovább Botonddal.
Megnézzük a politikai berendezkedés milyen.
Nem, hogy ilyen izgalmas lesz, de meglátjuk, hogy csak ez a Botond azért kiszínezik.
Hát
is,
igen, meg ott a nagyhatalmi játszmák érdekesek, tekintve az adottságokat, amiről hallottunk az elmúlt percekben. Igen. Olaj, ritka földfémek, biztos ott van Kína közel.
Hát ez stratégiai pozíciók, ez így igaz, igen. Ezek abszolút stratégiai okay. Pozíció.
Nagyon Zoli, szépen egyszer, köszönjük.
Szép napot köszi neked, szervusz.
Szép hetet, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével váltottunk. És akkor, Vietnámról.
Igen, és szusszanunk is egyet a zene után, meg némi promóció után jön Feledi Botond, és majd vázolja a politikai helyzetét Vietnámnak.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, szia, jó reggelt kívánok!
A célkeresztben Vietnám, vegyük a belpolitikáját előre, mert a gyanítom az kevésbé izgalmas és attraktív, mint a külpolitikája, hiszen egy nép, egy párt.
Illetve, ahogy Zolival is beszéltük, ugye kicsit hasonló a kínai modellhez, ez a nevében is szocialista állam, de azért a kapitalizmus, a magántőke megjelenik a gazdaságban, tehát egy ilyen Kínához hasonló furcsa állapotban.
De aztán lehet, hogy mégsem, majd te megfejted.
Igen.
Hát nézzétek, szerintem van izgalom a belpolitikában, Isten ments, hogy áttalásokat végig majd felszedezni. Minden esetre a kommunista párt, tehát lehet, hogy szocialistának hívják az országot, de ettől ez még egy kommunista párt. Ez a kommunista párt egyébként valóban a kínai modell alapján működik, tehát alapvetően a párt struktúrája a hatalom, és ugyan vannak minisztériumok, hadsereg, meg egyebek, de a döntések a pártban születnek meg. Ezt az idősebb hallgatók tudják jól, hogy működik. Ami most izgalmas, és ezért jó, hogy most beszélünk Vietnámról, hogy az adóvilág rovatnak mindig van egy ilyen érzéke, hogy akkor nyúljunk egy messzi-messzi országhoz, amikor ott valami történik, hogy 15 hónap alatt két darab államfő mondott le, tehát elég nagy lett a rotáció, pedig hát,
nem kell ezen csodálkozni, hát valami képzettebb elvtársat próbálnak, gondolom.
Igen.
Hát ha csak a képzés, ugye várjatok, mert a sor nem ér véget. Tehát két államfő lemondott, aztán végül a parlament elnökét is leváltották, és aztán még néhány vezető elesett a fokozódó antikorrupciós nyomozásoknak köszönhetően. Úgyhogy volt, aki egy 10-es vagy 10 évvel korábbi ügyben, volt, aki kisebb ügyben, de a lényeg, hogy így egészen szépen gyomlágatják egymást az elvtársak. És ennek eredménye, hogy most a pártvezetés az tényleg messze-messze kicserélődött, annak ellenére, hogy csak 2026-ban lesz a következő olyan nagy gyűlés, amikor eldöntik, hogy a következő 5 évre, ugye 5 éves mandátumoknak kikapja meg a párt vezetését. A másik, ami egy picit megkülönbözteti Kínától ezt a rezsimet, és ugye innen lesz sajnos a vietnámiak szempontjából izgalmas, hogy a mostani nagy leváltogatásban, ugye tudjuk, hogy a korrupció a szívószó, de nem önálló indok, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy belső pártharcnak a leképződése. Persze a párt hatalmát is néha pucolgatni kell, hogy ne legyen annyi korrupció, de azért tipikusan azokat találják meg, akik valamiért példát statuálhatnak velük, vagy más módon fontos. Hát ez palaszaténi története. Úgyhogy az a rész, hogy ennek a megüresedett helyeknek a feltöltése hogy történik, az lett izgalmas, mert hogy rámentek a katonák és a rendőrök. Tehát a helyzet az, hogy most a 4 vezető pozícióból 3-at olyanok töltenek be, akik korábban az erőszak szervezetektől érkeznek. És ez az, ami megkülönbözteti Kínától, mert hogy elindult ez az igazi, konzervatív, bezárkózó, és hát a belső biztonságra kiemelten figyelő gondolkodás, ami azért, hát így, most nagyon távoli hasonlattal inkább az 50-es évek gondolkodása, tehát az igazi leninisták próbálnak alkotni az országban, úgyhogy azért ez gazdaságilag is kérdés, hogy hova fog vezetni. Úgyhogy a belpolitikai helyzet ilyen szempontból eléggé meredek lett az elmúlt évekhez képest, és azért ez nehezebben kiszámíthatóvá teszi, hogy hogyan reagálnak majd egyes konfliktusokra.
Hát akkor ez a nagy kérdés, mert hogy közben meg külpolitikai szempontból is érdekes helyzet van. Hát ha ránézzünk a térképre, akkor azt mondjuk, hogy hát egyértelműen kínai érdekszféra, ugye ők együtt harcoltak az amerikai imperialisták ellen a vietnámi háborúba, de aztán volt köztük katonai konfliktus is furcsa módon, nem sokkal a vietnámi háború lezárása után, és hát tele vannak olyan nyersanyag forrásokkal, ami érdekes lehet Kínának. Ezzel párhuzamosan viszont azt látom, hogy úgy tűnik, hogy megy oda az Európai Uniótól Ursula von der Leyen, ami meg azért érdekes, mert hogy az Európai Unió, mintha le lenne maradva az erőforrásokért folyó versengésben az Egyesült Államok és Kína mögött, és hát lám, itt egy kitörési lehetőség Vietnám felé.
Így van, és az a kérdés, hogy ezzel, tehát nagyon köszönöm az összefoglalót, tehát az a kérdés, hogy ezzel a kitörési lehetőséggel a pártelit mit kezd? Mert hogy ez az új pártelit nem az, aki beindította ezeket a folyamatokat. Tehát az EU-val 2022-ben írták alá ezt a több mint 10 milliárd eurós értékű alapvetően energetikai projekteket, tehát az energiatranzíciót zöld energia felé tartó átmenetet segítő uniós együttműködést. Ugye ez az unió időszámításában is egy másik korszak volt, mégis Vietnámban is. Tehát egy nagy kérdés, hogy ezzel mi lesz, és ugyanígy az amerikaiakkal is abszolút össze-össze melegedtek az elmúlt 8-10 évben, tehát volt szó elnöki szintű látogatástól, végül ilyen ugyan nem lett, de azért az egy fontos, fontos pont, hogy hogyan fogják a kínaiakkal szemben ellensúlyozó amerikaiakat fogadni, vállalati szinten és akár politikai szinten is. Mindez pedig annak az árnyékában, hogy az friss adatok szerint, ezt talán a Világbanknál találtam, 2020-ban a GDP 3,2%-át veszítették el a klímaváltozásnak köszönhetően. Tehát ez akkor már egy 2,1 milliárd dolláros összeg volt, és nagyjából 2050-ig ez egy folyamatosan felfelé mászó összeg, tehát messze 10% fölött áll meg a mutató, hogyha ilyen graduálisan számoljuk a klímaváltozás veszteségeit, nyilván azok sosem nem ilyenek lesznek, de hogy érezzük a nagyságrendet. Tehát ez egy 3200 kilométeres tengerparttal egy olyan ország, aki nem hagyhatja a vízszint növekedést figyelmen kívül. Vannak olyan helyek, ahol akár a 70%-át a partmenti tartományoknak elöntheti majd a tenger. Tehát itt nagyon komolyan veszik ezt a net zero 2050-es targetet, és ez az, ahol ugye az EU be tudta tenni a lábát. Úgyhogy ez egy szuper érdekes kapcsolat lehet, és ebből is látszik, hogy még ez a klímaváltozás okosan kezelve, és az ehhez kapcsolódó iparágak exportképessége az Európai Unióban milyen stratégiai fontosságú lehet a globális diplomáciánkban is, tehát akár egy Vietnámig elérő módon.
Egyébként pedig az is egy nagy kérdés, hogy az affinitásuk milyen? Tehát inkább Kína barát Vietnám, vagy szeretné a nagy sárkánytól minél messzebb tudni magát?
Hát ugye szegény Vietnám éppen csak lezárta az amerikaiakkal tartó vietnámi háborút, amikor 79-ben a kínaiakkal alakult ki egy konfliktus. Tehát nem, abszolút nem barátságos a két nép viszonya, mondhatni, hogy a nagy testvér és a kis testvér viszony, vagy hát mint az Oroszország-Magyarország viszony, hogy alapvetően azért tudjuk, hogy ki az imperialista, de néha vannak olyan a kisebb országban lévő vezetőségi váltások, amikor az imperializmust megpróbálják kedvükre ölelni. Most ez a fordulat látszik. Tehát eddig egy picit távolságtartó, tehát azért meg akarták őrizni azt az önállóságot, hiszen az ottani tengerszakaszokon Kína ugyanúgy terjeszkedik, ugyanúgy el akarja venni a tengeri vizek elérhetőségét Vietnámtól, mint a többi országtól a régióban. Tehát van nagyon komoly nyersanyag konfliktus, területkonfliktus. De mégis ez a katonai elit, ez egész máshogy tekint Kínára, sokkal Kína barátabbak az előző generációhoz képest. Tehát itt van egy visszarendeződés. És hogy ezt az egészet leöntsük még a megfelelő szószal, hogy ugye itt a magyar hallgatóként tudjuk értékelni, ezt kiegészítik az oroszokkal való nagyon közeli diplomáciával, hiszen a fegyverzetüket viszont Oroszországból vásárolják. És most már olajat is. Tehát egy ilyen Amerika-Kína-Oroszország egyensúlyozó gyakorlatot mutatnak be, és hát ezekben a hangsúlyok azért mindig eltolódnak az újabb és újabb vezetőséggel. Úgyhogy erre számítunk most is, hogy most egy picit tolódik majd Peking felé a kormányzat, az oroszokat örömmel megőrzik, mert most az oroszoknak is hirtelen ide kiemelten fontos lett, hogy itt a dél-kelet-ázsiai vonalon tudjanak felmutatni szövetségeseket, pláne sikeres fegyvereladás. Uh-huh. Úgyhogy ez az, amit most látunk itt kialakulni.
Igen, és akkor furcsa módon, ugye a világ túlfelén van, de nem rosszak a magyar-vietnámi kapcsolatok sem. Mert hogy például a legutóbbi ír, amit erről találtam, az egészen friss, március 19-én repítette hírre a sajtó, hogy a magyar külügyminiszter arról számolt be, hogy az együttműködést új szintre emelik, megkezdődik a nukleáris iparnak a fejlesztése, amiben Magyarországnak is komoly szerepet szállnak a technológia és a képzés területén, ugye Vietnámmal, és hát ugye Vietnámmal élő kapcsolatai voltak Magyarországnak, ugye egy a tábor elv alapján rengeteg vietnámi diák tanult, erről a Zoli is tett említést, nekem is voltak például az Agráf Egyetemen vietnámi évfolyamtársaim, szóval itt van mire építeni, vagy lenne mire építeni, és ha azt vesszük, hogy micsoda lehetőségek vannak Vietnámban, ez nem is rossz egy irány Magyarország számára.
Így van, tehát egyel realistább megközelítés, mint a nagy kínai magyar kereskedelem, amit azért ritkán láttunk sikeresen beindulni, és valóban születtek újabb, frissebb egyezmények. És hát ne felejtsük el, hogy létezik egy EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás, ami szintén érdekes lehet, hogy ezen belül Magyarország egyébként mit tud kihasználni, tehát emiatt szerintem minden tagállam most egy kicsit nézelődik, hogy hogyan lehet ezt jobban fejleszteni. Uh-huh. Úgyhogy az a korábban is létező stratégiai partnerség, ez most valóban az atomenergiára koncentrál, azért azt mondom, hogy ott lesznek versenytársak, tehát ez egy érdekes kérdés, hogy ez mit jelent, ugye ne felejtsük el, ilyen delegációt látunk Iránba is érkezni annak idején, de egyelőre kérdés, hogy mi az, amit egy atom programból a magyar tudást tud kivinni, vagy hova van itt esetleg olyan együttműködés magyar cégeknek, akár keletre, ahol ezeket lehet, hogy együtt akarják inkább kivitelezni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz még, hogy itt a valódi együttműködés az hova megy, de hát reméljük, hogy a KKV-szektor is megtalálja a lehetőségeit ebben, és nem mindig csak a nagy szalag átvágásoknál ragadunk meg.
Most nem tudom, hogy mennyire lehet szerencsés három ilyen globális nagyhatalom között egyensúlyozni? Mert ugye mondtad, hogy az oroszokkal is jó a kapcsolat, a kínaiakkal is, az amerikaiaknak is engedményeket tesznek azért, de közben tárgyalunk az Európai Unióval, meg egyezményeket kötünk. Előbb-utóbb le kell tenni a voksot valaki mellett, és még egyszer mondom, ugye a dél-kínai tengert Kína úgy kezeli, mint a saját beltengerét. Ugye ebből van konfliktus a Fülöp-szigetekkel, stb. Ott van a vietnámi partokhoz közel Hainan-szigete, ami megint csak vitathatatlanul kínai érdekszére, szóval nem fogják rá kényszeríteni a kínaiak, hogy már pedig akkor legyetek szívesek minket előnybe részesíteni az oly távoli Egyesült Államok és Európai Unió helyett?
Ez egy messzire vezető kérdés, és nagyon izgalmas szerintem, hogy a Trump éra a második korszakában, tehát hogy ezeknek a közepes méretű országoknak milyen esélyei vannak, hogy a 100 millió pluszos országok, pláne akik rendelkeznek érdemi erőforrásokkal, és még úgy munkaerővel is, plusz infrastruktúra, tehát Vietnám szempontjából szerintem ők nagyon jól indulnak ebben a középmezőnyben, ami azért nem egy könnyű mezőny, tehát most ennek a mezőnynek az esélyei és a lehetőségei szerintem jelentősen beszűkülnek a multilaterális fórumoknak a visszaszorulásával, pont a ilyen típusú országok, amit veszítenek, és ugye a mi kategóriánk, tehát a még kisebb országok és nyersanyag szempontjából még kevésbé jól ellátott országok pedig nagyon sokat veszítenek a mozgásterükből. Tehát alapvetően ez a trend látható ezzel a nagyhatalmi reálpolitik visszarendeződéssel. Úgyhogy nem lehet könnyű ott Vietnámban Kína barátnak lenni, tehát azért ez sem egy egyértelmű dolog. A kínaiak viszont nyilván dolgoznak rajta, tehát itt azért megint elképzelhetjük a stratégiai korrupció, a titkosszolgálatok és az egyéb intézkedések egyvelegét, amint próbálják Vietnámot a karjukba hozni, és akár békeltetni abban, hogy a területi igényeket ne álljanak ellent. De nagyon nagy hadsereg felépítkezés látszik, és pont ezért orosz eszközöket vásárolnak, és nem kínait, hogy ezzel szembe tudjanak elrettentő erőt felmutatni. Tehát egy olyan szintű elrettentő erőt, hogy Kínának is fájjon, vagy ha esetleg itt konfliktusra kerül a sor, akkor is, ha nem kérdés, hogy ki nyeri meg a nap végén összecsapást. Tehát ezt építik a vietnámiak azzal együtt, hogy ez a katonai establishment, ez Kína barátabb, hagyományosan Kína barátabb, mint a korábbi politikai vállalkozó réteg.
Hát azért Vietnám esetében egy ilyen katonai konfliktus nem lehet fix kettesre hozni, mert azért ugye elpáholták a franciákat, meg az amerikaiakat is, ez nem egy könnyű terep. Mindegy,
hát
értem.
Mindenki segítette a másik oldalán, tehát megint nincs kizárva, de szerintem na, ezt biztos el akarják kedvelni. Tehát ha valamit a nemzeti trauma taníthatott nekik, akkor az, hogy még egy ilyen konfliktus, ahol ők proxy csatateret biztosítanak, szerintem Ukrajna példája, és ha valamit, akkor azt mutatja, hogy ez nagyon veszélyes út. Ez biztos, hogy érdemes elkerülni, amit csak tudják.
Jó, oké, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen az összefoglalót, Botond, akkor szép hetet és jó munkát.
Folytatása következik. Nektek is, hallgatóknak is.
Sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztünk kicsit körül Vietnám házatáján.
Miközben egy hallgató küldött nekünk egy fotót, hogy ő még a mai napig is, most volt nemrég ott a helyszínen, és vásárolt vietnámi balzsamot, és egy az egyben úgy néz ki a csomagolása is, ahogy az annak idején, hogyha már ezzel kezdtük a vietnámi összefoglalót.
Gyermekkoromból felsejlett egy egyszerű falusi néni. Ugye nagyon sok, épp a sweepereink is ilyen félrehallásokra alapulnak. Tudod, hogy hívta a vietnámi balzsamot?
Na.
Vetmányi balzsang.
Vetmányi balzsang?
Igen.
Na, ez Nagyon klassz.
Úgyhogy én azóta is vissza kell fognom magam, hogy ne ez jöjjön ki, mikor nagy ritkán szóba kerül ez a termék. Na, zárjuk be az adóvilágot, aztán jöjjön az aranyköpés a zene után.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
René Descartes francia matematikus, filozofus, természettudós íróra emlékeztünk a műsor elején, mert hogy a születésének napja a mai március 31-e, 1596-ban született ezen a napon, és még egyszer felhívom a figyelmet, hogy 1650-ben hunyt el, úgyhogy halálának 375. évfordulójára február elején, közepén csináltunk egy beszélgetést, a Mesél a múltban Katona Csaba történész segítségével elevenítettük fel az ő alakját. Nagy mondásai, hát a legnagyobb, amit mindenki ismer, a gondolkodom, tehát vagyom.
Cogito ergo sum.
Cogito ergo sum, de mondott ő egyebet is, például.
Akiknek a miénktől egészen elütő a gondolkodásuk módja, azok azért nem barbárok, sem vademberek, és épp úgy van, még jobban élnek eszükkel, mint mi.
Ugye? Ezt már akkor is megfigyelte a kiváló matematikus, filozófus, tudós René Descartes, tehát.
Na, hát szerintem zárjuk be néhány hallgatói üzenettel. Nagyon szépen köszönjük a vietnámi kapcsolódású termékek listáját. Van itt kérem szépen vietnámi baseball sapka, vietnámi balzsam nagy tételben, vietnámi papucsot.
A baseball sapka az ilyen klassz terep. Nem is, terep ez nem is baseball, ez az a, ez az
ez a katonai.
Igen. Piros,
a
sárga,
dolog szépség kibály egy akkora piros
alapon sárga,
sárga csillag, hogy a mesterlövészek imádnák ezt egy valós konfliktus helyzetben, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy nagyon használnák így. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, vietnámi papucsot még senki nem küldött, ezt kicsit hiányoltuk, és hiszen ez a legismertebb termékük. Na, mi lenne, ha egy zenével?
Hát meg az a tornacsuka is vietnámi volt, aminek, hogyha kinőtte az ember, kivágta az órát az anyja, és akkor az azzal, abba kellett már.
És utána lefékezted.
Hát, igen, Evert Gerhard Szoller Andi, sajnos nekem volt kivágott orrú vietnámi cipőm, mert olyan gyorsan nőtt a gyerek lába, hogy
nem bírták a szülők finanszírozni.
Igen, a szülő, hogy állandóan cipőt vegyen, és bizony, igen, nagyon csinos volt.
Ma már nem látni ilyet.
Sajnos. Igen.
Na, mi lenne egy zenével? Jó,
egy zenével, be. Így van, mert Szoller Andival nem akarunk beszélgetni,
igen,
ugye?
Igen, mert kineved bennünket.
Ma már nem.
De jó, ma fogunk.
Egyszer lett volna múlt korán reggel, akkor nem jöttél.
Egyszer elrontottam, kész
vége.
Na, a zene után Szoller Andi jön a hírekkel, aztán megnézzük, mit csinál manapság egy juhász.